Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Az Értsünk Szót adásában az elmúlt két hétben kétszer is felvetődött az a jelenség, téma, probléma, hogy a menekültválság kapcsán szakad, vagy tovább távolodik Kelet- és Nyugat-Európa, és olyan konfliktusok merülhetnek fel, amelyek eddig nem voltak hangsúlyosak, vagy egyáltalán nem is voltak jelen. Pap Szilárd Istvánnal és Tamás Gáspár Miklóssal beszélgettünk. Erről mai vendégünk Tamás Pál szociológus, akinek Kiégtünk volna című írása hamarosan az Élet és Irodalom hasábjain, illetve internetes oldalán lesz olvasható. És ebben az írásban is azt boncolgatja a szerző, hogy hogyan alakul ez a térségi viszony, és hogyan alakul a szolidaritás értéke, gyakorlata keleten, illetve nyugaton. Mennyire látja megalapozottnak ezt a térségi szakadást, Tamás Pál?
Hát én nem gondolom, hogy itt tragikus és soha vissza nem térő szakadás elmélyüléséről lenne szó, de azt gondolom, hogy újra, egyfelől Európának újra kell gondolnia a nemzetállam korlátait mindenütt, itt is, ott is. Nyilvánvalóan a keletiek nehezebben teszik meg, a magyarok különösen nehezen, vagy a magyarországi magyarok különösen nehezen. Nagyon sok identitás elemük összefügg a saját nemzetállamukkal. Másfelől pedig kétségtelenül Nyugat-Európának a menekültek befogadásában vannak olyan, hát én ezt így nevezem, hogy begyakorlottságai, amelyek itt nincsenek, és ők nem értik, hogy nálunk ezek nincsenek. Tehát itt van egy ilyen kommunikációs értetlenség is.
Az eddigi jelek és politikai nyilatkozatok arra engednek következtetni, hogy nem csak, hogy újra gondolni nem akarja Kelet-Európa nemzeti korlátokat, hanem meg is akarja erősíteni. Ahhoz, hogy újra gondolja, ahhoz kellene egy eddig alig létező európai együttműködés. Mi ennek az esélye?
Hát az európai együttműködésnek valamilyen formája valamilyen szinten létezik. A helyzet azért olyan értelemben jobb, hogy számos újságtól, mármint nyugat-európai újságtól, vagy médiától eltérően, amely itt azért kétségtelenül például a magyarországi ügyetlenségekből, butaságokból, politikai merevségekből, a határok kezelésében egyfajta mumust építettek, tehát itt tulajdonképpen ezek békésen menetelnének szegények Szíriától Svédországig, de lám-lám a magyarok ezt megakadályozzák. Azért ez azért nem így van. Ez fölment egy csomó nyugat-európai. Itt nyugat-európai is attól, hogy a saját nemzetállamát valamilyen módon megfogalmazza, bár kétségtelen, és ezt azért viszont nekünk kell felismernünk, hogy számos helyen épül a posztnemzetállami Svédország, Hollandia, Finnország vagy Németország, és ebből a perspektívából egyre nehezebb nekik megérteni, hogy mi mihez ragaszkodunk, miért ragaszkodunk, vagy ki ragaszkodik, vagy hogy van ez egyáltalán. Tehát itt azért van egy mélyebb megértetlenség is. Tehát például én most a napokban jöttem vissza Svédországból, ahol kétségtelen a saját szememmel láttam, hogy a Göteborgi utcákon üdvözöljük a menekülteket, felírások vannak az üzleteken, és azt saját magam éltem meg, hogy a Göteborgi egyébként szociáldemokrata városháza rendezett a Magyar Kulturális Hét, vagy az ottani könyvfesztivál magyar díszvendégei számára egy vacsorát, vagy valami típusú fogadást nevezzük így, ahol kizárólag szír ételeket szolgáltak fel, mutatva, hogy hát lám-lám, még nem azért, hogy itt ezzel bárkinek borsot törjenek az orra alá, hogy lám-lám bezzeg Orbán Viktor, Orbán szik ebben az értelemben, de az létezik, hogy nekik, svédeknek most itt demonstrálniuk kell, hogy ők mennyire nem svédek, vagy nem csak svédek, vagy a svéd az nem etnikai bezárkózás jelent, hanem egy morális rendet. És ezért megkapjuk arab ételekből összeállított vacsorát, ami szírestekként fut a városházán. Tehát azért ez így is így is működik.
Hogy próbáljak hangot adni a vélelmezhető magyar félelmeknek, ennek a folyamatnak, a poszt nemzetállami állapothoz való eljutásnak az ára lehet az, gondolhatja az átlag magyar állampolgár, vagy a magyar állam, magyar kultúrához kötődő ember, hogy hát jelentőségét veszti az, ami magyar, veszélybe kerül a magyar állami határ, környezet, övezet, akkor már magyar ételt fel se fognak szolgálni. Tehát mi lesz velünk, hogyha a nemzetől államok korában sem tudtuk a nemzeti érdeket érvényesíteni, mi lesz akkor a poszt nemzetállamok korában?
Hát bizonyára mindenfajta változat elő fog majd fordulni a Kárpát-medencében is. Én nekem, hogy itt megint egy ilyen svéd példát hozzak elő, beszélgettem ezen a hétvégén, amikor ez az összevetel volt, egy hallgatónkkal, egy joghallgató van egyébként az ottani egyetemen. A joghallgató feltűnően, hát hogy mondjam, nem viking kinézésű volt, nem volt két méteres szőke kékszemű, hanem alacsony, nagyon fekete, nagyon nagyon borostás, stb. Tipikusan egy ilyen közel-keleti kinézésű, én inkább perzsának, mint arabnak néztem volna. Megkezdte a fiatalembert, hogy hát te honnan jöttél? Te honnan származol? Valahogy így kérdeztem, hogy honnan vagy? Amire ő rávágta, hogy Stockholmból. Nem azt mondta, hogy ő perzsa, meg hogy az apja perzsa volt, meg hogy ő milyen származás. Azt mondta, hogy ő stockholmi, és egyébként most leült ide tanulni a Göteborg Egyetemre jogot, mert valami jogból ez neki ott jobban tetszett. Tehát végül is az abszolút perzsa kinézésű perzsa tudja magát stockholmiként identifikálni. Ez elő fog fordulni minden bizonnyal, már elő is fordul Németországban, vagy Hollandiában, és elő fog fordulni Budapesten és Bukarestben is.
Tehát a poszt nemzeti identitás az lehet, hogy erősebb nemzeti
hát lesz. Sokaknak ilyen lesz, bizonyára olyan is lesz, aki vadul muszlim klubokba fog járni, mindenfajta változat elő fog fordulni, de előbukkantak már megint csak, hogy itt a svéd hétvégét meséljem. Én számoltam az embereket az utcán, ilyen villamos megállókban, ilyen amonizékben, óriási tömegben emigránsok, bevándorlók, közel-keletiek, vitathatatlanul, esetleg afrikaiak, de láthatóan nem, voltak akik elkülönültek, és különböző típusú hölgyek fejfedőkkel, vagy zárt fejjel közlekedtek, de voltak nagyon felvilágosult, ugyancsak ebből a millióból kikerülő hölgyek, akik láthatóan ezekkel a kétméteres vikingekkel voltak intim kapcsolatban. Tehát mindenfajta változat előfordul, és természetesen láttam kétméteres vikinget a nagyon szép koron fekete barátnőjével, tolták a egyéves kisgyereket közösen. Tehát ez is van. Meg bizonyára van elkülönülés, van félelem ott is, már 24%-on van a populista párt, tehát nő a befolyása, számos. Tehát van, aki úgy gondolja, hogy ez szörnyűség, de nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez nem, hanem ez a világ sora.
Mennyire vannak az európai társadalmak, és akkor most vegyük a svédet, mert az egy jó példa, jóléti társadalom, felkészülve arra, hogy ezeket a folyamatokat irányítsák, és mennyire vannak technikái, technológiai eszközei. Arra gondolok, hogy hát addig látjuk most a menekült válság fejezeteit, hogy megjön egy nagy tömeg, akiket el kell szállásolni, enni kell adni nekik, WC-t kell biztosítani, tehát körülbelül ez az a fejezet, ahol most tartunk. Tehát innen jön az a lépés, hogy akkor megtudni, hogy ki kicsoda, kinek milyen tolmács kell, tehát kell egy antropológus, kell egy nyelvész, kell.
Hát azért rögtön azt mondom, hogy tovább is itt a konkrét eset szintjén maradjunk, hogy minden megérkező szírnek, és ilyenek most sokan vannak, egy 150 órás beilleszkedési tanfolyamot biztosít Göteborg városa, ahol persze valami svédet is tanítanak, de nem ez a dolog lényege, hanem valamilyen módon nekik már vannak kiépült kurikulum, vagy kiépült tanrendjeik, tréningeik arra, hogy hogyan lehet ezeket az embereket legalább az elemi szinten a belépés szintjén hogyan fölkészíteni. Az is része ennek a történetnek, hogy például eltérően Budapestről, ahol az emberek hát tulajdonképpen magukra hagyva a belvárosban grasszáltak, ott a frissen érkezőket ilyen különböző tréningcenterekben, tranzitzónákban, nem tudom mikbe tartják, ahol természetesen kaját kap, ellátást kap, mindenfélét kap, tehát teljesen skandináv módon van ellátva, de nincsen bent Göteborg belvárosában, hanem ilyen különböző városkörnyéki lakótelepeken, falvakban, én nem tudom micsoda, van blokkban elhelyezve, nincs magára se hagyva, hanem valamilyen módon ott hát azért védett melegben tanulja meg ezeket a beilleszkedéseket, tehát beilleszkedési formákat. Tehát egyszerűen vannak technikák erre, vannak kurzusok, vannak, mondjuk ezt Svédország sok éve gyakorolja. Ez egyébként nagyon, és ez egyébként a svédeket, az, hogy egyébként te mit gondolsz a saját társadalmat fejlődéséről, pozitív vagy negatív irányban, így vagy úgy nem befolyásolja. Tehát itt például számos más alkalommal Svédországban állandóan olyan konfliktusokba bocsátkoztam, hozzátéve Horribili Diktú nagyon sokszor Erdélyből kikerült magyarokkal, hogy mi például a magyar nagykövettel már az új magyar rendszer elkövetővel együtt magyaráztunk mondjuk a külügyminisztérium egy kerekasztalán valamit Magyarországról, amikor föláll az Erdélyből frissen érkezett hölgy, aki ott már mit tudom, 2-3 éve van, és azért jó-rosszul már ott beszéli a nyelvet, és minősítetlen hangban minket leszúr, hogy mi magyar nem csak engem, hanem a magyar nagykövetet is, hogy mi a magyarság árulói vagyunk, hogy merünk ilyeneket állítani Magyarországról, amiket állítottunk, semmi külset nem állítottunk, amit nem közhelyszerű, és hogyan merjük a mit kikezdeni azt a szent képet, ami ő benne speciálisan Magyarországról, vagy a magyarságról, vagy nem tudom miről él. Tehát természet, és erre tudja, hogy mit mondott a svéd külügyintézet munkatársa, azt mondja, hölgyem, nyugodjon meg, itt van egy pohár víz, és üljön le.
Jó, hát mindenképpen
nem azt mondta, nem kérte ki, nem zavarta el, nem védte meg, nem mondta, hogy hát igen, mi értjük, igyon egy pohár vizet is üljön le. Jó, hát... És én azt gondolom, hogy ez a lényege a dolognak.
Él, bizonyára él nagyon sokakban ilyen-olyan kép nemzetről, országról, Kelet-Európáról, Nyugat-Európában, magyar nyelvterületen és nem csak. Ez egy tény, amivel kezdeni kell valamit. Én próbálok azoknak a fejével gondolkodni, akik a magyar információs forrásokból tájékozódnak.
Igen,
és
igen,
mit tudunk számukra mondani, hogy miért lenne jó itt bármiféle befogadói technikát elsajátítani, kitalálni, kifejleszteni, vagy továbbfejleszteni, miközben az a félelem, hogy meggyengül a nemzeti kultúránk, elvesződnek a munkahelyek, és veszélybe kerül a magyar nemzet vagy társadalom.
Ugye itt kétségtelenül, először is azért, mert Európán belül szabad a mozgás, és így nem lehet Magyarország, vagy Románia, vagy Szlovákia egy fehér sziget egy olyan Európában, amelynek hát átalakul a lakossága. Ez egyszerűen lehetetlen, ha csak ki nem lépünk az EU-ból, vagy nem vezetünk be korlátokat az európai szabad munkaerőmozgásra, ami nekünk sokkal rosszabb lenne, mert akkor velünk szemben is ilyeneket bevezetnek. Tehát, és ugye az milliók számára egzisztenciális romlást jelentene. Tehát, hogyha valaki szeretne Európába dolgozni, már pedig ugye nagyon sokan szeretnének innen, akkor annak az az ára, hogy akkor az európaiakat is úgymond ide kell engedni, majd egyszer valamilyen módon meg kell nyitni előttük a munkaerőpiacot, a letelepedési lehetőséget, az meg van már is nyitva, hát akkor pedig olyan európaiak jönnek, akik jönnek, jön a perzsa is Stockholmba, meg jönnek mások is. Tehát, hogy ezt föl kell fogni, hogyha mi szeretnénk dolgozni valahol máshol, akkor annak az az ára egyszerűen, hogy hát itt is akkor toleránsabbnak kell lenni. Ez kikerülhetetlen. Ez nem azt jelenti, hogy több millió embert a Közel-Keletről 24 órán belül be kell fogadni, és nem tudom, mit kell velük csinálni, és ezek nem is akarnak itt semmit, tovább akarnak menni Németországba, vagy Svédországba. Ennyi, ezért ne zavarjuk őket. Körülbelül ennyi a történet. Ezt azért ugye meg lehet tenni. Egyelőre. És aztán lassan, fokozatosan hozzá lehet gyűlni ahhoz. De itt van, amit felvetett, egy általánosabb probléma, amit én úgy fogalmaznék, hogy mondjak erre is egy példát. Tartottunk egyszer Strasbourgban előadásokat a kelet-európai hát roma helyzetről, amiről most itt nem érdekes külön beszélni, de akkor azt mondta az egyik EU-s szakértő, hogy hát ő nem ért minket. Mondom, mi az, hogy nem ért minket? Én külsőképpen itt nem dramatizáltam a dolgot, hanem hát egyszerűen közismert tényeket soroltam. Ő azt mondta, hogy ez a mi hibánk. Ezzel nem mentett föl senkit a civilizációs lépések kötelező megtétele elől, a másik oldalakon sem, de azt mondta, hogy hát ha lenne ezekben az országokban, és itt most akkor éppen Magyarországról, Romániáról, Bulgáriáról volt szó, erős nemzeti középosztály, akkor az simán minden cirkusz nélkül integrálná ezeknek az országoknak a roma társadalmát is, mintát tudna nekik kínálni, ez a minta elfogadható lenne, és oda hát tömegesen áramlana mindenki, hogy azt megcsinálja. Na most, ha mi gyengék vagyunk, ha nekünk nincs nemzeti középosztályunk, vagy az nem komolyan minta érett, vagy nem tudom, hogy mondja, nem komolyan képes arra, hogy valamit mutasson, akkor természetesen a lentiek is bezárkóznak, vagy bezuhannak egy gödörbe, és akkor onnan nem tudnak kimászni, sokszor a szó fizikai értelmében sem. Na most azt gondolom, hogy ez a történet nem az kell, hogy jelentse, hogy visszakanyadva erre a menekült története, hogy nekünk veszélyben kellene, hogy érezzük a nemzeti identitásunkat, hanem minél, most nem közben elzárkózó, sőt nem elzárkózó módon, minél erősebb, nyitottabb, európaibb és nemzetibb adott esetben a magyar középréteg, annál inkább képes másokat integrálni. Ha gyenge, és nem tud másokat integrálni, akkor persze ő is panaszkodni fog mindenki másra, meg elzárkózni akar, meg ezt nem akarja, meg azt nem akarja. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell erősödnünk magyarként és közép-európaiként, és akkor nem kell félnünk attól, hogy három jött-ment, vagy nem jött-ment vándor, az hirtelen kikezdi a mi identitásunkat, nem kezdi ki.
Az, hogy mit jelent ez a megerősödés, és van-e erre esély, ez egy nagyon hosszú és nehezen megválaszolható kérdés.
Hát rövid rádióriportban feltétlenül, egyébként azért erre vannak szenáriók, mozgalmak, működésmódok, elméletek, de ezt nyilvánvalóan most nem pár percben kell elmondanunk.
Erre is sort fogunk mindenképpen keríteni, mert kulcskérdés. Azt azért így a műsor végéhez közeledve szeretném, hogyha egy kicsit tisztáznánk, hogy miért ennyire erős a félelem. Tehát minden menekült kérdéssel kapcsolatos állásfoglalást mégiscsak ez a, remélem mindenki jól érti, ez a nemzetféltés határozott meg.
Hát én először is azt gondolom, hogy a természetes, ez egy természetes dolog, hogy valaki a nemzeti kultúráját, a nyelvét, a hagyományait, azt kedveli, ahhoz ragaszkodna, szeretné továbbépíteni, tehát én ebben semmifajta problémát nem látok se kisebbségben, se többségben. Az kétségtelen, hogy ezt megszokták, és ezt különösképpen egyébként különböző kelet-európai kisebbségekre, vagy nem, vagy a kisebbségben lévő nemzetekre is vonatkozik, hogy ezt nekik védekezve, lefelé nyomva, valamilyen történelmi minták alól nehezen kibújva kell, hogy megtegyék. Tehát extra erőfeszítéseket kell érte tenni. És hogyha extra erőfeszítéseket kell érte tenni, akkor természetesen ez még értékesebbé válik. Ez világos. Hogy amit sikerül így kitermelnem, az még értékesebbé lesz. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Én természetesen gondolom, így van a románia, az erdélyi magyarság is. Bocsánat, ugyanakkor azt gondolom, hogy végül is ebből a teljesen abból kiindul, hogy magunkat teljesen vert helyzetben éljük vagy hisszük, hát csak el kell jutnunk ahhoz, hogy kiegyenesedjünk, hogy a gerincünk, amelyet esetleg megtörtek, hiszük, hogy megtörtek, az kiegyenesedjen, meg összeforjon. És ez nem azt jelenti, hogy akkor mi az asztalra csapunk, hanem akkor, ha a gerincünk jobb, akkor nyíltabbak vagyunk, akkor bátrabbak vagyunk, akkor nyitottabbak vagyunk, akkor nem kell féltenünk ezt a kicsi víz alatt összeszedett, vagy víz alatt összeszedettnek hitt nemzeti identitásunkat, hanem ez egészen másképp. Tehát a büszke vállás az nem azt jelenti, hogy az asztalra csapok, hanem azt jelenti, hogy nyitottá válok, nem félek. Ez tulajdonképpen megtehető, sőt, ez az, amit igazán ez a dolog most napirendre tüzet velünk.
Na hát így legyen egyenes, erős, ez a bizonyos nemzeti gerinc, ha szabad ezzel a metaforával élni.
Igen, én ezt egyáltalán nem gondolom rossznak, gonosznak vagy nemzetellenesnek, dehogy. Sőt, európaellenesnek sem.
A mai Értsünk szót adásában Tamás Pállal beszélget, akinek az Élet és Irodalomban hamarosan megjelenik a Kiégtünk volna című írása, az európai menekült kérdés különböző tárgyalásairól, szempontjairól. Ne legyünk kiégettek, ezt kívánom magunknak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.